kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mindvégig hűséges maradt. Szentmisét mutattak be Mindszenti József bíboros halálának évfordulóján Rómában május 5-én. A római Szent István körtemplomban Báldó Reina bíboros helynök mutatta be a szentmisét Isten szolgája Mindszenti József bíboros emlékére a hercegprímás halálának 51. évfordulója alkalmából. Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet a szentmise előtt felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenti József bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni. Annyira tartott tőle az ateista-kommunista rezsim. Báldó Reina bíboros homíliájában elmondta, Mindszenti József bíboros hitvalló élete mindmáig példaként áll előttünk. Az apostolok cselekedeteiből felolvasott olvasmányban hallottak méltán illenek rá is. Ahogyan egykor a kis-ázsiai városokat sorra járó Pál és Barnabás erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, s buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába, éppen így tett Mindszenti bíboros is. Az őt ért üldöztetés, a szabadságtól való megfosztás, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, melyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász, közölte a segélyszervezet a távirat irodával. A Váranyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással a honlapon megtalálható számlaszámra, a közleményben a Váranyár megjelöléssel. Azt írták, a Katolikus Karitász Váranyár elnevezésű táboroztatási programja évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermeknek biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A segélyszervezet adománygyűjtő kampányának célja, hogy biztosítani tudják a gyermekek táborokba való eljutását, illetve hogy még több programot szervezhessenek nekik. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra. A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta a közösségi oldalán. Megállapodtak abba, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Arra is kitért, hogy megállapodtak, Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. A leendő egészségügyi miniszter szerint olyan egészségügyi kultúrára van szükség, ahol a problémákat nem elhallgatják, hanem feltárják, kivizsgálják és megoldják. Hegedű Zsolt a közösségi oldalán azt írta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz, a betegségnek nincs színe, nincs pártállása, és az ellátásba vetett bizalom nem használható kampánycélokra, írta, hozzátette. A mezőtúri kórház belgyógyászati osztályának esete éppen ezért különösen súlyos. Ismertetése szerint április 30-ával bezárt a kórház belgyógyászati osztálya. A 15 aktív ágyas részleget teljesen kiürítették, az oda delegált orvosok pedig már nincsenek az intézményben, hozzátette. Mint kiderült, az orvosok szerződése eleve csak január 1-től április 30-áig szólt, vagyis az osztályt átmenetileg a választási időszakra nyitották ki, miközben erről mélyen hallgattak, közölte. Végül az időjárásról. Nyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, de keleten még reggel is maradhatnak felhős területek. a csapadék súlypontja észak-kelet-kelet felé helyeződik, miközben a csapadékgócok számossága, illetve intenzitása is csökken. Hajnalra foltokban párássá válik a levegő, helyenként köd is képződhet. A déli délnyugati szél a Dunántúlon és a középső országrészben északnyugatira fordul, és időnként megélénkül. Az éjszaka első felében az ivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görög-katolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus, boldogságunk címmel. Fél óránk mottóját kedvelt májusi szertartásunkból az Isten szülő tiszteletét megéneklő Paraklisztból választottam. Kívüled nincs más segítségünk, nincs más reményünk, legtisztább szűz. Te légy a mi segítségünk, benned remélünk és téged dicsőítünk, mi a te szolgáid. Ne engedj meg szégyenülnünk. Tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak. Május 4-én hétfőn ünnepelt a Szent Atanász görög-katolikus hittudományi főiskola névadóját, Szent Atanász püspököt. A tanítási szünettel egybekötött napon az imádság, a tudományos párbeszéd és a közösségi együttlét egyaránt hangsúlyt kapott. Az ünnepség a Szent Miklós székesegyházban kezdődött, ahol a Szent Liturgiát Orosz Atanász Miskolci megyés püspök vezette számos paptanár koncelebrálásával. A homíliát Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök mondta, aki az evangéliumi felszólításból indult ki. Ti vagytok a világ világossága.
Ti vagytok a világ világossága, hallottuk az evangéliumban, és óhatatlanul is az ember arra gondol, hogy igen, Krisztus mekkora nagy feladatot bízott ránk, nekünk az emberek között világítanunk kell. És ezt ki is fejti az ő tanításában, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt. És mi hajlamosak vagyunk arra, hogy önmagunkat vagy másokat állítjuk a középpontba, és azt hiszük, hogy nekünk kell világoskodnunk. Van olyan része a szertartásainknak, amikor ténylegesen is bennünket állít a középpontba az egyház, hogy mi legyünk azok, akik világoskodunk. Különösen a keresztelési szertartás alkalmával, amikor égő gyertyát nyújt át a pap a megkereszteltnek vagy a hozzátartozóknak. És azt mondja, hogy vedd ezt az égő gyertyát, és igyekezzél egész életeden át a hit és jó cselekedetek világosságában tündökölni, hogy amikor eljön az Úr az ő szenteivel, akkor fényesen léphess elébe is, akadálytalanul mehess be az ő mennyei dicsőségében. De mai napon az evangéliumban Krisztustól mást hallunk. Az Úr Jézus Krisztus arra tanít, hogy nem önmagunknak a megmutatására kell törekednünk, hanem arra, hogy rajtunk keresztül az Atya váljon láthatóvá. És ez nagyon nagy különbség. El is fújom ezt a gyertyát, mert szerintem ez a szál gyertya nem fejezi jól ki Jézusnak a tanítását, inkább a tekintetünket az ólomüveg ablakok felé irányítom. Miért? Mert mi is megkérdezhetjük, hogy hogyan lehetséges ez, hiszen János evangéliumának az első fejezetében a 18. versben azt olvassuk, hogy Isten soha senki nem látta. Az atyád senki nem látta közülünk, ki az, aki meg tudná mutatni? Ki is valójában az atya? A naphoz hasonlítanám, jó érzéssel tölt el bennünket itt a templomban, hogy az a külső fény, a napnak a ragyogása, az betölti a templomot. De hoz szükség van ablakra, amely átereszti a fényt. Rajta keresztül az a világosság, az a fény betölti a templomot, és így a templomban is világosság lesz. És ezt Jézus meg is magyarázza, hogy Isten soha senki sem látta, de hozzáteszi, hogy az egyszülött nyilatkoztatta ki. Azaz, rajta keresztül a láthatatlan atya Jézus Krisztus által válik láthatóvá. Nem marad rejtve előttünk. A tanítványok is ezt kérdezték Jézustól. Fülöp odalépett Jézushoz és megkérdezte, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. És Jézus válasza egyszerű és megrendítő. Aki engem lát, látja az atyát is. Mint hogyha azt mondaná, nézz rám, Fülöp. Olvassuk ezt János evangéliumának a 14. fejezetében. Vagyis az atya nem külön jelenik meg, hanem Krisztuson keresztül válik láthatóvá mindannyiunk számára. És ez nem áll meg Krisztusnál, hanem Krisztus, aki láthatóvá lett, ezt továbbadja, küldetést bíz ránk, hogy mi is így adjuk tovább az atyának a ragyogását. Ezért a keresztény ember hivatása nem kevesebb, mint ez, láthatóvá tenni a láthatatlan Istent, azaz a mennyei atyát. Ez az egyházunknak a feladata, és ez a mi főiskolánknak is, minden munkatársának. Kezdve a portástól, a professzorokig, és minden hallgatóján keresztül ez a feladatunk. A mennyei atyát láthatóvá tenni. És itt értjük meg Szent Atanáznak a személyét, főiskolánk védőszentjét. Atanáz egy olyan korban élt, amikor szinte az egész világ más mondott, mint az egyház. Az ariánus tanítás, mely szerint Krisztus nem egy lényegű az atyával, szinte mindent elárasztott. És Atanáz ott állt, sokszor egyedül, a maga hit igazságaival. Számára nem egy elméleti vita volt, hogy Krisztus Isten-e. És ez miért fontos? Mert ha Krisztus nem Isten, akkor nem tudja megmutatni nekünk az atyát. És ha nem tudja megmutatni az atyát, akkor mi sem tudjuk megmutatni másoknak az atyát. Tetszenek érteni ezt a szép láncolatot? Ezért állt ellen Atanáz a világnak, ezért vállalta a számüzetéseket, mert tudta, itt az igazságon túl az üdvösségünk a tét. Az a teológiai igazság, amelyet az Úr Jézus Krisztus az atyáról, a vele való kapcsolatáról és a mi feladatunkról megfogalmazott, az valójában a mi üdvösségünknek is az útja. A kérdés ma már nem az, hogy Krisztus megmutatta-e az atyát, hanem az, hogy rajtunk láthatóvá válik-e. Munkánkon, tanításunkon, életünkön.
A délelőtt a Szent Péter teremben folytatódott, ahol Galambvári Péter rektor köszöntötte és mutatta be a nap fő előadóját, Johannes Öldemann professzort.
Évekre visszanyúló hagyomány, hogy főiskolánk védőszentjének május 2-ai emléknapjához kötődően Szent Atanáznapot tartunk. Szent liturgiában kértük a nagy alexandriai főpap közbenjárását, majd pedig a Dies Academicus egy neves teológus előadásával folytatódik, és két könyvbemutatóval zárul majd. Johannes Öldemann 1964-ben született. 1985-től teológiát, majd szláv tanulmányokat folytatott a Münsteri és a Tübingeni Egyetemen. 1999. júniusában teológiai doktori címet szerzett, az egyház apostolisága az ortodoxiával folytatott ökumenikus párbeszédben című disszertációjával. 2001 óta a paderborni székhelyű Johann Adam Müller intézet igazgatója. A Müller intézet talán a legjelentősebb katolikus ökumenikus intézet Európában. Intézet kiadásában jelenik meg a világ legfontosabb ökumenikus dokumentumgyűjteménye, a Documente Vaxender über sein Stimmung. Johannes Oeldemann, az ökumenikus teológián belül az ortodox katolikus párbeszéd szakértője, mai előadásában is az ortodox katolikus párbeszéd fő kérdéseiről fog beszélni. Azt gondolom, hogy a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolának minősített felelőssége van az ökumenikus tevékenységgel, kiemelten pedig az ortodox testvéregyházakkal való ökumenikus kapcsolatok ápolása vonatkozásában. Egyrészt védőszentünk Szent Atanász miatt. Nazianzi Szent Gergely így jellemzi emlékbeszédében az alexandriai püspököt. Azoknak, akik ütötték, olyan volt, mint a gyémánt. Az elszakadtak számára azonban, mint a mágnes, amelynek titkos ereje magához rántja a kemény vasat. Ahogyan hallottunk is Ábel atya prédikációjában arról, hogy mennyire hevesen harcolt Szent Atanász az arianista eretnekséggel szemben. De Szent Gergely gondolata világítja meg, hogy Atanász nem legyőzni, hanem meggyőzni akarta Árius követőit. A görög heirézis eretnekség szó eredetileg válogatást, elkülönést jelent. Az eretnekek elkülönültek, elszakadtak az egyháztól. És Szent Atanász szándéka az volt, hogy amint a mágnes magához rántja a vasat, úgy térítse vissza az igaz hit az egyháztól elszakadtakat. Azaz, Szent Atanász példát és mintát ad számunkra az ökumenizmussal kapcsolatban is. Ugyanakkor intézményünk görögkatolikus hittudományi főiskola. A II. Vatikáni Zsinat Orientalium Ecclesiarum a keleti egyházakról szóló dekrétumának 24. pontja egyértelműen fogalmaz. Idézem, a római apostoli székkel közösségben élő keleti egyházak sajátos feladata, hogy ápolják az összes keresztény, főleg a keletiek egységét, az ökumenizmusról szóló zsinati határozat elvei szerint. Elsősorban imádsággal, példás élettel, az ősi keleti hagyományokhoz ragaszkodó kegyeletes hűséggel, egymás kölcsönös és jobb megismerésével, együttműködésével, egymás ügyeinek és lelkületének testvéri nagyrabecsülésével. Eddig az idézet. Biztos vagyok benne, hogy Johannes Oeldemann előadása ortodox testvéreink vonatkozásában azt a kölcsönös és jobb megismerést fogja szolgálni, amiről a zsinat beszélt, ami az egyház szándéka és akarata. Hittudományi főiskolaként elsősorban a teológiai oktatásban tudjuk előmozdítani az ökumenikus tevékenységet, hiszen a keleti szent tudományok oktatásával szemben támasztott sajátos elvárás a megkülönböztetett ökumenikus szemlélet.
Az ortodox katolikus párbeszéd mai fő kérdései című előadásában a két egyház közötti párbeszéd legfrissebb fejleményeit és kihívásait vázolta fel Johannes Oeldemann professzor. Az előadás átfogó képet adott a két egyház közötti kapcsolatok jelenlegi helyzetéről. Johannes Oeldemann professzor előadását Görföl Tibor teológus, a Pécsi Tudományegyetem és a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola tanára fordította. Az előadás bevezető és záró gondolatait hallgatjuk meg.
Sie haben mich gebeten, an Ihrem Dies Academicus über Schwerpunkte des orthodox-katholischen Dialogs zu referieren.
Azt a felkérést kaptam, hogy az ortodox-katolikus párbeszédről beszéljek. Köszönöm szépen a meghívást, amely nagy megtiszteltetés, ugyanakkor nagy kihívás is számomra. Az ortodoxok és a katolikusok közötti párbeszéd ma már nagyon hosszú múltra tekinthet vissza, ugyanakkor korunkban rendkívül nehéz helyzetben van. Nagyon sokféle kihívás adódik, de pozitív távlatokat is kínál. Véleményem szerint a legnehezebb, legsúlyosabb kihívás korunkban azzal függ össze, hogy a 2020-as években hatalmas mértékű polarizációval találkozhatunk a politikában és a társadalomban, amely az egyházakban is egyre inkább érezteti a hatását. Hogyan lehet termékeny párbeszédet folytatni egy polarizált világban? 5 lépésben szeretném bemutatni az ortodox-katolikus párbeszéd jelenlegi helyzetét. Először a nemzetközi párbeszéd folyamatról szeretnék beszélni. 2. lépésben a párbeszéd egyéb szintjeiről, helyi szintekről és nem hivatalos párbeszéd folyamatokról. Harmadik lépésben arról beszélek, hogy az ortodoxián belüli viták mennyiben nehezítik meg a párbeszédet, majd azt veszem figyelembe, hogy katolikus részről milyen tényezők nehezítik meg a párbeszédet. Végül pedig lehetséges pozitív távlatokról és perspektívákról szeretnék szólni.
Johannes Oldeman professzor előadásának befejező részében a párbeszéd pozitív lehetőségei és távlatai címmel 7 pontban fogalmazta meg mondani valóját.
Damit komme ich abschließend zu der Frage nach den Perspektiven für den orthodox-katholischen.
Miután számba vettük, hogy milyen nehézségei vannak a párbeszédnek ortodox részről és katolikus részről, arról szeretnék beszélni, hogy milyen kedvező, ígéretes távlatok állnak előttünk, mert ilyenek is vannak. Az első ilyen pozitív távlatot ígérő tényező az a nikaiai zsinatnak az évfordulója, mely nem csak a hitünk számára meghatározó hitvallást rögzítette, hanem a húsvét dátumával kapcsolatos vitára is megoldást igyekezett adni. Leo pápa az Unitate Fidei kezdődő apostoli levelében kifejezetten hangsúlyozta azt, amelyet törökországi útja előtt nem sokkal tett közzé, hogy az ökumené arra törekszik, hogy a párbeszéd útján érjen el megbékélést, és az ajándékok, a lelki ajándékok cseréjére kell törekednie. Arra is fölhívja a figyelmet a pápa, hogy magunk mögött kell hagynunk azokat a teológiai vitakérdéseket, amelyeknek ma már nincsen létjogosultságuk. Az ortodox katolikus párbeszédnek az egyik legnagyobb vitás kérdése a szinodalitás és a primátus viszonya. A primátust elsősorban Róma képviselni, a szinodalitást elsősorban az ortodox egyházak gyakorlata. Nagyon érdekes jelenség figyelhető meg megítélésem szerint az elmúlt években. Miközben Róma egyre inkább a szinodalitást kezdi hangsúlyozni, az ortodox egyházak körében egyre nagyobb hangsúlyt kap a primátusnak a jelensége, nem csak a konstantinápolyi patriarchátus összefüggésében, amely mindig is vezető szerepre tartott igényt, hanem az egyes ortodox része helyi egyházaknak a szempontjából is a primátusra támasztott igény és a primátus hangsúlyozása patriarchák részéről sokkal hangsúlyosabb, mint korábban. Arról beszélhetünk tehát, hogy az ortodox egyházak primatizálódnak, a katolikus egyház pedig szinodalizálódik, ami egyrészt kedvező, mert átvehetjük egymástól azt, ami a másik egyházban értékes, ugyanakkor veszélyes is lehet, mert egymásnak a hibáit és a gyengeségeit is átvehetjük egymástól. A Nemzetközi Ortodox Katolikus Párbeszédbizottság meggyőződése szerint pedig a primátus és a szinodalitás soha nem állítható szembe egymással, hanem kölcsönösen egymásra szorulnak, és egyaránt eredendőek az egyházon belül. A harmadik kedvező távlatot a katolikus keleti egyházak tárja elénk, amelyek óriási lehetőségeket biztosítanak az ortodox katolikus párbeszéd szempontjából. Mivel az úgynevezett uniatizmusnak a problémája történetileg nagyon sokféle terhet hoz magával, ezért ezek az egyházak nem szolgálhatnak modellként a katolikus és az ortodox egyházak újraegyesülésének a szempontjából, viszont olyan laboratóriumként működhetnek, ahol ki lehet kísérletezni azt, hogy miként lehetnek autonóm azok a keleti helyi egyházak, amelyek egységben maradnak Rómával. Negyedik ilyen tényező lehet az ortodox diaszpóra. Az ortodox egyház már egyáltalán nem tekinthető keleti egyháznak, amelynek a tagjai kizárólag Kelet-Európában és a Közel-Keleten élnének, hanem világegyházzá vált maga az ortodox egyház is, amely minden kontinensen és minden országban jelen van. Ez nehézségeket is hoz magával, hiszen egymással párhuzamos egyházi struktúrák alakulhatnak ki egy azon földrajzi területen az ortodoxiában, amely ellentétben áll az ortodox egyháztannak, ugyanakkor kedvező lehetőségeket is tartogat, ez az újfajta elterjedése az ortodoxiának, például abban a formában, hogy ortodox püspöki konferenciák létezhetnek számos országban, a nyugati féltekén. Ezzel kapcsolatban különösen ki szeretném emelni a 2021-ben az Egyetemes Patriarchátus által kiadott dokumentumot, a Világ életéért címet viseli ez a szöveg, az ortodox egyház társadalmi étoszáról szól, és számos olyan tényezőt említ, a nyugati világ összefüggésében is, amely lehetőséget biztosít a termékeny ökumenikus párbeszédre. Az ötödik kedvező lehetőségünk az, hogy a párbeszéd folyamatokat összekapcsoljuk egymással. Említettem már, hogy nemzetközi és nemzeti szinten, hivatalos és nem hivatalos formában egyaránt zajlanak párbeszéd folyamatok. Fontos feladatunk az, hogy ezeket a folyamatokat összekapcsoljuk egymással, azért is, hogy ugyanazt a munkát ne végezzük el kétszer, másrészt pedig azért is, hogy a helyi hangsúlyokat, a helyi szempontokat egyetemesen használhatóvá és befogadhatóvá tudjuk tenni. hatodik tényezőt, az jelenti, hogy nagyon fontosak a személyes kapcsolatok az ökumenének az ápolásában. Az egész ökumenikus mozgalom személyes kapcsolatok alapján indult ki, és az ortodox katolikus párbeszédben is ezeknek a személyes kapcsolatoknak nagyon nagy szerepe volt. Gondoljunk csak Zsors Porovszkira, teológusra, Athénagorász pátriárkára, Damaszkinosz metropolitára, akiknek a személyes elkötelezettsége nélkül a párbeszéd nem tudott volna előre haladni. Ma is nagyon fontos az, hogy a párbeszédben személyesen érdekelt emberek kapcsolatban álljanak egymással, és különböző lelki központokban, például a Pannonhalmi főapátságban, Söftanyi kolostorban, a Bózei ökumenikus közösségben, Olaszországban, vagy a tezéi közösségnek a keretei között ilyenfajta ökumenikus találkozásokra nyíljon mód és lehetőség. A hetedik és utolsó szempontom végül az, hogy az egységet láthatóvá is kell tennünk. Az ökumenikus folyamatok és az ökumenikus párbeszédek nem lehetnek teljesen gyümölcsözőek, ha nincsen látható eredményük és látható gyümölcsük. Azt, amit az ortodox katolikus párbeszédnek a területén éveken át szövegek szempontjából kidolgoztunk, azok számára, a hívők számára is láthatóvá kell válniuk, akik például nem olvasnak teológiai szövegeket vagy dokumentumokat. Tavaly a Faith and Order bizottság, az Egyházak Világtanácsának fontos bizottsága Egyiptomban tartotta a tanácskozását, és itt az volt a témánk, hogy merre haladjunk tovább a látható egység érdekében. Ennek a tanácskozásnak a legfontosabb felismerése, megítélésem szerint az volt, hogy a látható egység nem csak egy távoli cél, amely majd az ökumenikus erőfeszítések végén fog megvalósulni, hanem egy folyamat, amely már akkor zajlik, amikor közösen úton vagyunk egymással. Ferenc pápa gyakran hangsúlyozta, hogy a közösségünk, a zarándok útunk folyamán növekszik egymással, ha közösen úton vagyunk ugyanannak az keresztény életnek és ugyanannak a keresztény hitnek az útján. Keresztények egységével kapcsolatos idei imanapnak az alkalmával Leó pápa így fogalmazott, január 25-én már egyek vagyunk, már elértük az egységet. Ismerjük ezt el, váltsuk életre, adjuk hírül másoknak is. Úgy vélem, hogy ehhez nincs mit hozzátennünk. Már egyek vagyunk, ismerjük ezt el, kezdjük el ehhez igazítani az életünket, és tegyük láthatóvá és mások számára is megtapasztalhatóvá már létező egységünket.
Erkennen wir es an, fangen wir an danach zu leben und lassen unsere Einheit sichtbar und erfahrbar werden.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Johannes Oldeman teológus professzor előadásából hallhattak részleteket az ortodox katolikus párbeszéd mai fő kérdései vonatkozásában.
Isten azért teremtette a májust, hogy legyen hónapja a szerelem megszentelődésének. A szerelmet pedig azért kaptuk, hogy ez a szédület előképe lehessen a majdani elragadtatásnak. Türelmetlen várakozásunk a kedves látására felkészít az eljövendő misztikus élményre. S abból a súlyos feszültségből, amely könyörtelenül lüktet bennünk, nos, abból lesz az a csendes áradás, mely majd odavisz minket az Atya ölelésébe. Ezzel a gondolattal ajánljuk hallgatóink figyelmébe József Attila Fiatalasszonyok éneke című versét. A költeményt Jászter Beáta előadásában halljuk, utána pedig ugyancsak tőle azokat a gondolatokat, melyek e vers kapcsán megfogalmazódtak benne.
József Attila Fiatalasszonyok éneke. Pihés, huncut görbe állunk, formás fejünk, fürge lábunk, szép, egyenes fehér hátunk, meg a szemünk, meg a szánk. Táncos hajlós lángot rakunk, sütünk, főzünk, s hogy az arcunk tüzesedik, a kalácsnak kényesedik, fényesedik fonatja. Kelleti magát a szél is. Nyílnivaló gyönge mellünk tapogatja, jó szagunkat terelgeti, kerek szoknyánk emelgeti, lobogtatja. Takarítunk, törölgetünk, a hajunkat konyba kötjük. Lépegetünk, úgy ringatjuk, mint kakas a taréját. Hűs derekunk hintázása, karunk-farunk hullámzása, mint harmatos magos fűben 10-20 kövér víggyerek, sivalkodva mesztelenül a rakáson emberek. Hogy az urunk megjön este, mosdóvízzel, vacsorával, csókkal várjuk. Ingerkedünk, játszadozunk, csitítjuk, ha bajjal van. Egész éjjel ölelgetjük, s gömbölyödő kis hasunkat nézegetjük hajnalban. Számomra a méltó nőiséget mutatja be József Attila ebben a versében. Egy fiatalasszonyt látunk, aki szép, formás, fürgén tesz vesz a konyhában. Fényes fonott kalácsot süt, takarít, és közben magára is jut ideje. A haját konyba köti, fiatal testét csinosítja, jó illat lengi körbe. Büszke a szépségére is arra, hogy kifogástalanul ellátja asszonyi teendőit. Háztartást vezet és várja haza az urát. Neki főz vacsorát, neki csinosítja magát, vidítja és vigasztalja őt, egész éjjel öleli, és hajnalban örömmel simogatja a testében éledező gyermeket. A mai karrierista világban talán unalmasnak tűnik ez az élet. Asszony a konyhában, szolgál, cselédkedik, és sorba szüli a gyerekeket a férjének. Pedig valójában ez az élet értelme. Pontosan ezért ragadja meg József Attila a versében ezt a pillanatot. Azt mondja nekünk, nézzétek, asszonyok, ti vagytok számunkra a világ irányítói. Tiszta otthon teremtetek, jó ételt tesztek az asztalra. Ti tudjátok belőlünk kivenni a bánatot és a fájdalmat, és jó kedvre deríteni minket. Általatok születünk újjá gyermekeinkben. Ez a legszebb hivatás, a legteljesebb élet. Boldognak lenni úgy, hogy másokat is boldoggá teszünk. A mai fiatalasszonyok keresik önmagukat. Bizonytalanok, megfelelési kényszerrel küzdenek, a munkában próbálnak kiteljesedni. Való igaz, hogy manapság a nőknek is dolgozniuk kell, mert egy keresetből nem lehet eltartani a családot. De ez nem jelentheti azt, hogy az otthoni, asszonyi feladatokat elhanyagoljuk. Csak az a nő magabiztos a munkában, aki otthon, a családi tűzhely körül is teljes valójában jelen van. Nehéz feladat, de ha megleljük benne a boldogságot, akkor a kötelességből öröm lesz. Legyünk mi is olyan büszkék és magabiztosak, mint József Attila fiatalasszonya. Elvégre Istentől kaptuk a nőiségünket és a képességet arra, hogy magunkat teljesen odaadva a másiknak, harmóniát és szépséget teremtsünk az életünkben. A legtermészetesebb és legszebb asszonyi mintát mutatja be nekünk a költő. Készülni egész nap a pillanatra, amikor megjön a hitvesünk. Testének, lelkének megadni azt, ami tőlünk telik, és azzal a boldog örömmel ébredni, hogy szívünk alatt az egész világot hordozzuk.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Feltámad Krisztus! Valóban feltámadt!
Föltámadás napja van!
Oh,
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Mai műsorunkban a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Mályi község új tájházát mutatjuk be, valamint szó lesz még Miskolc új turisztikai programjáról is. Hivatalosan is megnyitotta kapuit Mályi község új tájháza. A község fő utcáján álló, jellegzetes tornácos parasztház nem csupán az építészeti örökség része maradt, hanem teljes körű felújítását követően új élettel telt meg. A nagy portán elhelyezkedő műemléképület rekonstrukciója során kiemelt figyelmet fordítottak az eredeti stílusjegyek megőrzésére, így a látogatók valódi időutazáson vehetnek részt a falak között. Azonban a projekt több mint egy egyszerű múzeum. A tágas udvar és a megújult belső terek kiváló helyszínt biztosítanak a hagyományőrző programoknak, kézműves foglalkozásoknak és helyi közösségi rendezvényeknek is. A részletekről Mecser Norbert, a tájház tulajdonosa adott tájékoztatást. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Egy iroda épületet szerettünk volna a cégünknek, és többfelé nézelődtünk, Budapesten is megfordultunk ez ügyben, de végül praktikussági szempontból, illetve hát lokálpatrióta lévén úgy döntöttünk, hogy az volna az igazi, ha itt a lakóhelyünkön Májba keresnénk egy ilyen ingatlant, és végül is itt találtunk Májba egy nagy telket, aminek éppen történetesen a szomszédságában állt egy ilyen kis aranyos parasztház, ami ugyanakkor még eléggé romos volt, de ugye egyből láttuk benne a lehetőséget, és sajnáltuk, hogy ilyen állapotban kell látni ezt az épületet, de ugye elsősorban az irodára fókuszáltunk, és ahogy elkezdődtek a tervezések, akkor ugye a szomszédok jöttek ki füvet nyírni a házikúhoz, és rákérdeztünk, hogy nem-e áll szándékukban eladni az ingatlant, és ők mondták, hogy hát igazából szívesen megválnak tőle, hiszen nekik ez az állandó fűnyírás, és mi ez teher csak. Úgyhogy meg is tudtunk egyezni az árban, illetve ugye azt közölték, hogy helyi védelem alatt áll, ami azt jelenti, hogy nem lehet elbontani, modernizálni olyan mértékben, hogy elveszítse ezt a műemlék jellegét, és én ezt nem láttam nagyon hátránynak, hiszen nekem amúgy is az volt vele a szándékom, hogy akkor ezt úgy szépen rendbe hozzuk, és valóban egy ünneplőbe terveztem hozni, hogy szépen fehérrel emeszelni, kívülről tornácát szépen megcsinálni. De ugye, hát ezt nem azonnal, hiszen még mindig az iroda volt a fontos, hanem majd szépen évek alatt, az évek során ezt elvégezzük. Még nem, egy ismerősünk szólt, hogy van egy úgynevezett népi építészeti program, ami keretén belül lehet pályázni helyi védelem alatt álló, vagy más műemlék jellegű épületek felújítására, amin indultunk pályázaton, és 80%-os támogatottságot kaptunk erre a pályázatra, és ugye ez felmérték az ingatlan állapotát, milyen teendők vannak rajta, és akkor hát ugye vályokház lévén ezek speciális felújítási dolgokat igényeltek, tehát aki nem tudott modern anyagokkal nekiesni, illetve nekem volt egy elképzelésem, hogy ugye ha nyerünk is a pályázaton, nem szerettem volna új tetőcserepet, új csatornát, hiszen megvolt az épületnek ez a antik bája, és ezt nem szerettem volna, hogyha elvész a felújítás alkalmával, és így nagyon jól összetudtunk dolgozni az alapítvánnyal, akitől a támogatást kaptuk, hiszen nekik is az volt az érdekük, tehát egy közös cél lebegett a szemünk előtt. Ugye nem akartunk vizes blokkot beletenni a házba, hiszen a ház történetéből adódóan itt az 50-es években volt az utolsó modernizáció, ahogy bevezették az áramot az épületbe, és vizes blokk utána nem lett kialakítva, mert hogy lakatlanná vált. Az utolsó hölgy tulajdonos, aki benne lakott még, az ugye Kistokajba ment férhez, és ezáltal csak a telket használták, a kertet művelték, de a ház az le lett zárva, mint egy időkapszula. Benne maradtak a régi tárgyak, fényképek, egy-két ruhadarab, és gyakorlatilag várta a csipkarúzsika álmából, hogy valaki felébreszt ezt a házikót. Én alapvetően a 2000-es évektől gyűjtő, illetve kereskedőként kezdtem el működni. Akkor kezdtem el a pályafutásomat, én 2003-tól már nemzetközi bőrzéken is megfordultam, és hát tulajdonképpen ugye nem úgy indult az iroda építése, hogy itt látogatóközpontot fogunk kialakítani, vagy tájház lesz. Ez így menet közben adódott, olyannyira, hogy még a tervezést, mikor már a tervező elküldte a tervezőket, akkor kellett gyorsan hozzá rajzolni, illetve engedélyeztetni külön a tárgyaló részt, amiben most a numizmatikai kiállítás látható, mert hogy akkor sikerült megegyezni ugye a parasztház tulajdonosaival, és akkor a birtokunkba került, és akkor mondtuk, hogy hát ha már esetleg itt valami ilyen tájházszerűség lesz, akkor kéne egy előadóterem, vizes blokk, ahova a látogatók be tudnak térni. Úgyhogy így folyamatában alakultak ki ezek a dolgok.
Új élményprogram sorozatot indít Miskolc turisztikai irodája, amely 4 különleges tematikus útvonalon mutatja be a környék rejtett kincseit. A gasztronómiai túra keretében a résztvevők a Lilafüredi állami erdei vasúttal utazva kóstolhatnak bele az erdő ehető értékeibe. A színház kedvelők a Miskolci Nemzeti Színház kulisszái mögé tekinthetnek be Dériné nyomában. Az Avasi bornegyed túrája a történelmi pincesorok világát és a város egykori borkultúráját eleveníti fel. A vallási sokszínűséget pedig a szent helyek nyomában séta mutatja be a különböző felekezetek legszebb templomain keresztül. A programok részletes menetrendjéről és a jegyvásárlásról a miskolctitkai.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. A program céljáról Fekete Angyal Enikő, a Midmár Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
Szerettünk volna egy olyan programkínálatot megvalósítani, ami nem csak a miskolciak számára, hanem akár akik távolabb élnek Miskolctól és turistaként érkeznek Miskolcra, nekik is kellő vonzással bír. És hát azt gondolom, hogy az elmúlt években nem mutattuk meg eléggé azokat az értékeket, amikkel Miskolc rendelkezik, és ezen is szerettünk volna változtatni. Ugye korábban a Turinform kínálatában ilyen úgynevezett városnéző séták mentek, viszont ezzel jellemzően miskolciak vettek részt, ami egyrészt nem probléma, mert természetesen a miskolciakat is nagyon sok szeretettel várjuk, de azért a mi fő feladatunk, tehát a Midmár, a Visit Miskolc fő feladata, hogy a ideérkező turisták számára is biztosítson megfelelő színvonalú programot, és hát az is célunk, nem titkolt célunk, hogy szeretnénk ezeken a programokon keresztül a ideérkező vendégeket arra is ambicionálni, hogy lássák meg a fantáziát Miskolcban olyan tekintetben is, hogy jöjjenek több éjszakára és maradjanak hosszabb időre Miskolcon, és élvezzék ki azt a lehetőséget, hogy megismerhetik a város különböző arcait. Ez a város azt gondolom, hogy rendkívül sokszínű és óriási kínálattal bír, ami mondhatom azt, hogy felfedezésre vár, akár miskolciak részéről, akár turisták részéről, és hát mi ezt szeretnénk ugye bemutatni, és ezt szeretnénk fölvillantani a fájdalmat azokról a kicsit talán a múlt homályába vesző értékekről, amik nincsenek úgy fókuszban az elmúlt években. Úgyhogy ezért 4 tematikában indítjuk el ezeket a programokat. Az egyik az a már tavalyról is ismert Erdélyi Gastro Express kirándulása az ehető erdő kóstolóval egybefűzve, ugye tavaly már ebből ilyen próbajáratokat indítottunk, ahol ugye komplexen meg lehet tapasztalni ezt az élményprogramot. Ez mondhatom, hogy nyilván a részben annak is köszönhetően, hogy ugye Miskolc város nem régiben nyert el a Green Destinations legjobb 100 turisztikai jó gyakorlatának járó világ első díját, és ennek apropóján is indítottuk már tavaly ugye ezeket a Gastro Express kirándulásokat, mert maga a pályázat, amit benyújtottunk erre a versenyre, éppen erről szólt, tehát az Ehető Erdő projektet járja körbe, és ennek is tudom be azt, hogy ez a kirándulásunk óriási népszerűségnek örvend, anélkül, hogy hirdetnénk, mert ugye ezeket a programokat előre egy évre meghirdetjük, áprilistól októberig havonta havi rendszerességgel indítjuk mindegyik programot, tehát tulajdonképpen minden szombatra jut majd egy ajánlatunk, és hát az a helyzet az Erdélyi Gastro Express programunkkal, hogy az áprilisi, az valamikor március közepén betelt, nem sokkal azután, hogy meghirdettük az időpontot, és jelezték a kollégáim, hogy már a május 16-ai túránk is betelt, és végig az év során az összes meghirdetett időpontra már elég szépen vannak foglalásaink, tehát ez látszik, hogy anélkül, hogy hirdetnénk, ez iránt a program iránt nagyon komoly érdeklődés van, feltehetően azért, mert már a Green Destinations díjhoz kapcsolódó, tehát ez a nemzetközi turisztikai elismeréshez kapcsolódó marketing tevékenységünk is feltehetően kezd beérni. Úgyhogy ez mondhatom azt, hogy a number one favorit program. Ami megragadhatja az érdeklődőket, egyrészt az, hogy ez élményt kínál, ez egy élményfaktor, másrészt ugye a gasztronómia, harmadrészt pedig, amit az edukáció találkozása, tehát ez a hármas kombó, tehát ez a élmény, edukáció, gasztronómia találkozása itt Miskolcon, ugye a Bükkben. Ugye a program az úgy néz ki, hogy elindulunk kis vonattal a miskolci Dorottya utcai végállomásról, körülbelül egy 20 perc, 25 percet zakatolunk be, megyünk a Bükk mélyére, ugye ott nem a menetrend szerinti vonalon, tehát nem a Lilafüredi ágon, hanem a zárt szárnyon, a Mahócai vonalon közlekedik ilyenkor a kisvonat, és szó szerint a városi környezetből pillanatok alatt tényleg az erdősűrű mélyére érkezünk meg, és már önmagában ez a váltás, tehát amikor felszállunk erre a kisvonatra, és ez már magában is azt gondolom, hogy ilyen nosztalgikus gyerekkori emlékeket idéz mindenkiben, tehát ez már önmagában egy élményfaktor. Az, hogy megérkezünk pillanatok alatt az erdő mélyére, az, hogy Miskolcnak ilyen kivételes adottsága van például, hogy ugye a területének egy része a Bükki Nemzeti Park területén fekszik, az teszi lehetővé számunkra ezt a különleges programot, ami ilyen élménnyel bír ugye a városlakók számára, és aztán leszállunk ugye az erdőben a vonatról, és ott teszünk egy körülbelül másfél kilométeres túrát, ez egy abszolút átlagos fizikai adottságokkal is teljesíthető program, tehát itt nem kell különösebb hegymászásra vagy külön kihívásra gondolni, nyilván az nem árt, hogyha bakancsba érkezik az ember az erdőbe, de egyébként ez egy átlagos fizikumú ember számára is, vagy akár gyerekek számára is teljesíthető kihívás, és ez alatt a másfél kilométeres túra alatt, ez kb. Egy másfél óráig tart, valóban egy olyan szemléletformáló stand-up szakvezetéssel találkozunk, amiből tanulva a tanulságokat akár magunkkal is hazavihetjük, megismerjük azokat az erdei alapanyagokat, amiket akár a mindennapi gasztronómiában mi is felhasználhatunk, hallunk arról, hogy miért különösen érdekes ez a mai korban, a mai világban, és mik ezek az ételek, amiket el tudunk készíteni ezekből az alapanyagokból, és aztán visszafele, amikor visszaszállunk a kisvonatra, akkor már ott a kisvonaton is kapunk kóstolót ezekből az erdei alapanyagokból, majd amikor visszaérkezünk a kiindulási helyre, akkor ugye ott bemegyünk a Michelin ajánlott végállomás étterembe, ahol meg is kóstolhatjuk azokat az ételeket, amiket a séf ezekből az erdei alapanyagokból frissen készített el. Tehát ez egy olyan komplex élményt ad így, tehát ez a kirándulás, élményfaktor, edukáció, és a végén meg is kóstolhatjuk ugye fine dining minőségben ezeket az erdei alapanyagokból készült ételeket, hogy ez, hát azt gondolom, hogy ez mindenki számára hívó szó, tehát valószínűleg azért is érdeklődnek ennyien ez iránt a program iránt, illetve hát még valami, hogy ez a program ebben a komplexitásban itt született meg Miskolcon, a Büklábánál, és gyönyörűen bemutatja azt, hogy egy nagyváros a természettel hogy tud szimbiózisban együtt élni, és ez Miskolcnak egy olyan unikális turisztikai kínálata, amivel azt gondolom, hogy nem csak belföldi, hanem akár nemzetközi piacokon is bízvást szerepelhetünk, tehát nem véletlen, hogy megnyertük ezt a nagy örömömre nyilván ezt a nemzetközi pályázatot, mert a külföldi ítélő bírák is úgy ítélték meg, hogy ezzel Miskolc tulajdonképpen felérdemesült arra, hogy nemzetközi színpadra, nemzetközi porondra lépjen a turisztikai kínálat tekintetében. Úgyhogy ez az első programunk, aztán ami a következő tematikánk, ugye a színházi tematika, mégiscsak Miskolc az a város, amelyik Magyarország első épített magyar nyelven játszó kőszínházával büszkélkedhet. Ugye nincsen még egy olyan város Magyarországon, ahol el tudnák azt mondani, hogy a mi színházunk az idén a 203. évadát bonyolítja, hiszen 1823-ban nyílt meg eredetileg a Miskolci Nemzeti Színház. És a színháznak azt gondolom, hogy egy különleges helye van a miskolciak szívében, és egy különleges jelentősége van a város életében. Szoktam úgy is fogalmazni, hogy a Miskolci Nemzeti Színház a város szívcsakrája, illetve azt is meg szoktam említeni, hogy ugyan Miskolcot sokszor az ipari múlttal azonosítják, amit természetesen nem szeretnénk letagadni, de fontos azt megjegyezni, hogy itt, amikor az ipari múltról beszélünk, akkor a legtöbben az elmúlt 80 év ipari múltjára gondolnak, holott egyébként az ipari múlt is az 1700-as évekre tekint vissza, illetve hát ugye 1870 körül alapították a Diózsör rivasgyárat. Viszont én azt szoktam mondani, hogy nekünk miskolciaknak sokkal inkább a kultúra van az ereinkbe kódolva, a vérünkbe kódolva, mint az ipari múlt, hiszen generációk óta ez a mi mindennapi kultúránk része, a mindennapi életünk része, hogy is színházba járhatunk, és magyar nyelvű előadásokat nézhetünk, én már több mint 200 éve. Tehát ez egy olyan kulturális érték, és megint csak egy olyan unikális, rendkívüli adottság a Miskolcnak, amire azt gondolom, hogy minden miskolci egyrészt nagyon büszke, másrészt amit tudatosítani szeretnénk a mindennapokban, nem csak a miskolciak számára, hanem az országban élők számára is. Úgyhogy itt akkor, amikor erről a színházi tematikájú élményprogramról beszélek, itt is egy körülbelül 3-3 és fél órás programra kell gondolni. És itt a Dériné egykori lakóházától indulunk el a Hunyadi utca 52 szám alól, ami ugye a belváros közelében található, és onnan sétálunk végig a belvároson, ugye egészen a színház épületéig, és ezzel a belvárosi sétán egy várostörténeti, illetve egy színháztörténeti bemutatót tartunk, tehát kicsit a város történetével, történelmével is meg lehet ismerkedni, de azokkal a legendákkal és azokkal a sztorikkal is, amik ugye a 200 év alatt nyilván itt azért volt alkalom arra, hogy a színházon keresztül különböző sztorik lássanak napvilágot, úgyhogy ezekkel fogunk megismerkedni. Aztán, amikor megérkezünk a színházba, akkor ott már nagyon várnak minket, ugyanis egy kifejezetten erre a kis csoportra, az adott dátum tematikájára szabva kapunk egy kis mini előadást, egy kis mini performance, ami megint egy exkluzív lehetőség ezen részt venni a miskolci színészek tolmácsolásában. Ezt követően bejárjuk a színházat, benézünk a színfalak mögé, végigjárjuk ugye Magyarország tulajdonképpen legnagyobb vidéki színház komplexumának, megismerjük a különböző színjátszó tereit, ráléphetünk a világot jelentő deszkákra, tehát megint csak egy olyan kuriózum programban lesz részünk, amikor ugye elmegyünk a színházba, akkor a nézőtéren ülünk, és onnan nézzük végig az előadást, itt pedig betekintést nyerünk a színfalak mögé, amire hát azért ritkán adódik az átlagembernek alkalma. Úgyhogy ezt követően pedig átmegyünk a Színész Múzeumban, amivel szintén nem dicsekedhet más vidéki város Magyarországon, ebben is unikális Miskolc, hogy ennek a 203 éves színház történetnek ilyen tartalmasan tiszteleg, és akkor lehetőség van végignézni ugye a Színész Múzeum tárlatát, de ott akár jelmezekbe is beöltözhetünk, tehát akár mi magunk is lehetünk rómaiak, vagy akár júliák, és szelfizhetünk ott is a világot jelentő deszkákon, ott is van egy kis miniszínpad. Úgyhogy ez azt gondolom, hogy megint egy ilyen nagyon tartalmas 3-3 és fél órás program lesz, és akik ezen részt vesznek, egy teljesen más szemüvegen keresztül kaphatnak betekintést a kulisszák mögé, és egy rendkívüli lehetőség. Aztán, amit szintén nagyon szerettünk volna már évek óta bemutatni kicsit alaposabban, ami megint csak egy következő büszkeségünk, és Miskolcnak egy rejtett, vagy egy kicsit mondjuk úgy, hogy titokzatos vonzereje, az meg nem más, mint az avasi pincesor, avasi bornegyed a városnak. Ezt sem mondhatja magáról más magyarországi város, de még Európában sem nagyon, hogy a belvárostól pár lépésre, tehát akár a színház épületétől egy 5 perc sétával egy teljesen más hangulatba érkezhetünk a belvároson belül, hiszen egy saját önálló bornegyede van a városnak, ugye több mint 800 borospincével a város belvárosától pár percre, és hát ez gyönyörűen szimbolizálja ugye Miskolc egykori borkereskedő és bortermelő múltját, ami megint csak kicsit valahol ugye a múlt homályába visz, és most már ugye vannak fesztiválok, rendezvények a városban, illetve az avason, amelyeknek a fókuszában ugye kifejezetten az avasi bornegyed áll, ilyen legfőképpen ugye a avasi borangolás, ami idén május 14 és 16-a között kerül megrendezésre, vagy akár az avasi kvaterka programok, amik ugye március és október-november között most már havonta megrendezésre kerülnek, de szerettünk volna egy olyan alkalmat biztosítani, amikor nem csak egy ilyen kicsit felfokozott fesztivál hangulatban lehet találkozni ezekkel a borospincékkel, hanem meglátjuk azt, hogy itt már élet van a szimpla hétvégéken is, amikor nem történik nagy esemény, és hogy érdemes fölmenni az avasra, és lenézni a pincék mélyére, és firtatni az avasi pincék titkait egy úgynevezett szimpla szombaton is. Nem szerettünk volna azért szakítani teljesen a városnéző hagyománnyal, úgyhogy a belvárosból, a Turinform irodától indítjuk ezt a programot, és ugye a Nemzeti Színház és a színvaterasz érintésével tulajdonképpen a város történet is bemutatásra kerül, tehát a program első egyharmadában megint csak Miskolc történelmével, történeteivel ismerkedhetünk, de utána egy pár perc sétával ugye hangulatot váltunk, helyszínt váltunk, és úgy megérkezünk a avasi bornegyedbe, ahol 3 pincét keresünk föl, és ott a borászok vezetésével ugye pincet látogatáson veszünk részt, és egyúttal bükki borokat kóstolunk különböző falatok kíséretében, úgyhogy lesz egy kis kulináris, gasztronómiai és borélmény is ebben a programban, és a program végén megérkezünk az avasi kilátóba, ott pedig egy finom házi süteménnyel és desszertborral zárjuk majd a kóstolósort, úgyhogy így a avas ugye mélyvölgy részén keresztül megérkezünk majd a nagyavasra, és egy elég szép keresztmetszetet kapunk majd az avas történeteiből, történetéből, titkaiból, úgyhogy erre is nagyon várjuk a látogatókat.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Borsodabaú-Zemplén vármegyei Mályi község új tájházát mutattuk be, valamint szó volt még Miskolc új turisztikai programjáról is. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsorszerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11:05-től megismételjük.